Van még egy-két téma, amit meg kell beszéljünk. És ezek közül a mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy idáig mindig a teherbírási határállapotról szólt a történet, tehát nyomatéki teherbírás, normál erőteherbírás, nyílási teherbírás, egyebek. Ugye ezeket a teherbírási értékeket mindig a külső terheknek a szélső értékével kell összehasonlítani, ami egy szerkezet élettartama során vagy egyáltalán nem, vagy nagyon ritkán fordul elő. De ugyanakkor nem csak ezt kell egy szerkezet tervezésénél vizsgálni, hanem az úgynevezett használhatóságot is. Tehát erre vonatkozik a használhatósági határállapotnak a fogalma. Amelyek azt kell igazolni, hogy a mindennapi terhek hatására nem keletkeznek-e a szerkezetben olyan elváltozások, amelyek egyébként a teherbírás szempontjából nem veszélyesek, ugyanakkor a használhatóságot befolyásolják, korlátozzák. Egy vasbeton szerkezet esetében, vagy feszített vasbeton szerkezet esetében is alapvetően két ilyen használhatósági állapotot szokás vizsgálni. Az egyik az alakváltozás, tehát annak a korlátozása, hogy a szerkezetben ne keletkezzenek túlzottan nagy alakváltozások, a másik pedig a repedezettség, eddig mindig beszéltünk arról, hogy a vasbeton esetében két alaphelyzet van, vagy repedésmentes egy szerkezet, ami ugye normál vasbeton esetén viszonylag ritkán fordul elő, feszített betonnál már gyakrabban lehet ezzel számolni, vagy pedig bereped, de hát nyilván a repedezettség mértékét azt nem szabad túlságosan nagyra megválasztani, vagy megengedni. Foglalkozunk először az alakváltozásnak a kérdésével. Először talán azt tisztázzuk, hogy ezekben a használhatósági határállapotokban működő terheket azt az Eurocode, meg a régebbi magyar szabvány szerint is, nem a terheknek a szélső értékére, hanem valamilyen más tehercsoportosításra kell vizsgálni. Ezek a tehercsoportosítások, amelyeket hát remélem, hogy a méretezés alapjai című tárgyban már hallottak és ismernek, közül az egyik az a gyakori teherkombináció, illetve hát fordítva menjünk, vegyük először a ritka teherkombináció. Aztán a másik a kvázi állandó. Teherkombináció. A harmadik pedig a gyakori, hát most megint eltévesztettem a három közül. Ez a középső, tehát ezt kéne ideírni, hogyha a teher intenzitás szempontjából akarjuk ezeket megkülönböztetni. A ritka áll legközelebb a szélső értékhez, a mértékadó teher állapothoz. A gyakori az már egy ennél kisebb értéket jelent, a kvázi állandó pedig, hát az tulajdonképpen a napi használatban előforduló teherkombinációkat jelent. De ezek a teher kombinációk ugye a szabványban általában a parciális tényezőkkel és a kombinációs tényezőkkel vannak megszabva. Tehát, hogyha leegyszerűbb esetben van egy állandó teher, meg egy hasznos teher, ami működik egy szerkezetre, akkor ugye a mértékadó teher kombináció esetén mind a kettőnek van egy parciális tényezője, amelyik az adott szabvány szerinti legnagyobb érték. A ritka kombináció esetében már ezek a parciális tényezők ezek nem szerepelnek, viszont alapértékükben szerepelnek a terhek. A gyakorinál vannak olyan kombinációs tényezők, amelyek ezeknek egy csökkentett értékét veszik figyelembe, és hasonlóképpen a kvázi állandónál is. Tehát a használhatósági határállapotok esetében ezeket a teherkombinációkat szokás használni. Általában a ritka kombinációt akkor használjuk, hogyha repedés mentességet akarunk egy szerkezetben igazolni. Nem mindig ez a helyzet, de általában ezt lehet mondani. Egy gyakori teherkombináció esetében például a feszített szerkezeteknek a repedés korlátozása szokott szerepelni, mint vizsgálandó állapot, illetve a kvázi állandó terhekre szokás általában az alakváltozásokat ellenőrizni, és az alakváltozásokat korlátozni. Tehát ez a legtöbb esetben a kvázi állandó teherkombináció esetén vizsgálandó a szerkezetnek az alakváltozása. Hát az alakváltozásnak a vizsgálata alapvetően a legegyszerűbb esetet nézve mondjuk egy kéttámaszú tartónál, ugye, hogyha működik rá ez a bizonyos teherkombináció, ami a vizsgálat szempontjából lényeges, akkor ebből a teherkombinációból meg lehet határozni egy alakváltozási ábrát, amely alakváltozási ábrának van egy maximális értéke, például egy Y-D számított lehajlás, és ennek a számított lehajlásnak kisebbnek vagy egyenlőnek kell lenni, mint amit ha az adott szerkezet esetében a szabályzat megenged, vagy amit hát a tervező el szeretne érni. Tehát ebből a feltételből kell kiindulni, amikor az alakváltozások korlátozását vizsgáljuk. Ez a megengedett alakváltozás, ez általában valamilyen formában a szerkezetnek a fesztávolságával, vagy hogyha ugye egy ilyen nyomatéki igénybevételnek alávetett szerkezetről van szó, nyomatéki nullpontok távolságával arányos. A legtöbbször alkalmazott érték mondjuk egy magasépítési szerkezet esetében L per 250 körüli érték, tehát a fesztávolságnak egy bizonyos hányadát az adott teherkombinációból számított lehajlás nem haladhatja meg. Hát most már csak az a kérdés, ugye ez a szabályzatban rögzítve van, persze nem mindig ez az érték szerepel, attól függ ez a megengedett érték, hogy a szerkezetünk az milyen mondjuk szempontból, tehát gyakran használt egy mezőgazdasági épület, vagy egy reprezentatív épület, tehát nyilván más értékeket kapunk ezekre a értékekre, vagy egy hídról van szó, vagy pedig hát ugyanígy nem csak a lehajlás értékét, hanem egy épület esetében, egy magas épület esetében a viszintes terhekből származó eltolódást is hasonlóképpen korlátozni szokás, és hát ezek az értékek ennek megfelelően változnak, de a szabályzatokban ezek rögzítettek. Egy hídnál például általában fesztávolság négy század részében szokás korlátozni a legnagyobb lehajlást. Hát egy magas épület esetében pedig a magasságnak a függvényében L per 1000 körüli értéket szoktak megadni, vagy H per 1000 körüli értéket szoktak megadni, vagy pedig egy reprezentatívabb épületnél ez lehet ennél kisebb, egy kevésbé reprezentatív épületnél, raktárépületnél pedig lehet akár nagyobb is. Az alakváltozás számításának az alapja, mint minden szerkezetnél, tehát az YD számítása, az alapvetően a nyomatékból származó görbület alapján történik. Tehát az M, E az adott ter kombinációból számított nyomaték hatására meghatározható görbületet kell figyelembe venni, és általában a legtöbb esetben a nyíróerőnek a hatását, meg a csavarónyomatéknak a hatását a alakváltozás számítása esetén el szoktuk hanyagolni. A görbület meghatározása a nyomaték hatására, hát az ugye ismert módon történik. Tehát ha a görbületi sugár R, akkor a görbület ugye ennek a reciproka. Ennek az értékét attól függően, hogy berepett állapotban van-e az adott keresztmetszet, vagy nem. Tehát repedésmentes esetben ezt jelölhetjük 1 per R római 1-jel. Ennek az értéke az M E per E-szer I római 1. Tehát ez a külső tervből számított nyomaték, érték az adott terkombinációból a betonnak a rugalmassági tényezője. Tegyük ide egy C-indexet, és ez pedig a keresztmetszetnek az inercia nyomatéka. Ha repedésmentes a szerkezet, akkor ez az inercia nyomaték, ez nyilván az első feszültségi állapotnak, tehát a rugalmas állapotnak megfelelő inercia nyomatékot fogja jelenteni. És hát ha ismertek az összes keresztmetszeti adat, meg az anyagi jellemzők, akkor elvileg ez az összefüggés, ez alkalmas a görbületnek a számítására. Ha első feszültségi állapotban vagyunk, akkor hát egyetlen probléma van egy klasszikus szerkezethez képest, egy ideálisan rugalmas szerkezethez képest, hogy a betonnak a rugalmassági tényezője az hát nem konstans, igaz? Tehát ez a rugalmassági tényező, ez függ a terheléstől, igaz? Attól függően, hogy tartós vagy rövid ideig terhat a szerkezetre, lehet meghatározni az értékét, de ráadásul ugye változik is ez a beton sigma epsilon diagramjának megfelelően, tehát egy alapvetően egy 1 per 1 plusz fi hányados alapján lehet meghatározni, tehát az 1 szorozva, ugye ez az egész az EC nullával, a kezdeti rugalmassági tényezővel, amely a szabályzat által meghatározott táblázat alapján, vagy pedig a szabályzatban meghatározott képlettel számítható, ugye az EC nulla, a beton nyomó szilárdságától függően. Igaz? Tehát ennek az értéke, ez olyan 30 ezer newton per négyzetmilliméter körül változik. Ez a kúszási tényezője a betonnak, ez pedig 2-3 körüli érték, tehát a tartós teher esetében a rugalmassági tényező a szabályzati, kezdeti rugalmassági tényezőhöz képest, akár fele, harmada is lehet ennek megfelelően, ugye az adott nyomatékból származó görbület, az pedig a pillanatnyi teher hatásához képest, meghatározható görbülethez képest, akár 2-3-szoros is lehet. Ráadásul ugye ez az időben fokozatosan zajlik le, tehát a teher ráengedésének a pillanatában ugye a kezdeti rugalmassági tényező fogja megszabni, hogy milyen görbületünk van, amely görbület a tartós teher hatására folyamatosan növekedni fog. Tehát itt látható már, hogy egy betonszerkezet esetében, egy vasbetonszerkezet esetében ennek az alakváltozásnak a meghatározása az nem teljesen exakt módon végezhető ilyen egyszerű képlettel, mint ami itt látható, mert a rugalmassági tényező bizonytalansága erősen befolyásolja a kapott értéket. Ráadásul, hogyha berepett keresztmetszetről van szó, akkor hát ha azt a konkrét keresztmetszetet vizsgáljuk, amelyikben a repedés fellép, hát akkor ott ezekre a teher kombinációkra, ami az alakváltozás számítani szoktuk, alapvetően a betonnak a második feszültség állapot alapján meghatározható belső erőjátékát lehet figyelembe venni, ugye, mert ez nem egy teherbírási vizsgálat, hanem egy a teherbíráshoz képest csökkentett teherhez tartozó vizsgálat. Tehát ilyenkor a második feszültségi állapot feltételei alkalmazhatók a teher intenzitás következtében, amely alapján ugye az 1/R, ugye a második feszültség állapot alapján meghatározható görbület, az pedig az ME, tehát az adott teherkombinációból származó nyomaték, és ez az adott keresztmetszetre vonatkozik, osztva ugye az EC, szorozva I, római 2. Tehát itt ennek megfelelően a berepett keresztmetszethez tartozó inercia nyomaték fogja meghatározni, vagy alapvetően befolyásolni az adott keresztmetszet görbületének az értékét. Hát láttuk, hogy a rugalmassági tényezőnek a hatása az ugye a tartós meg pillanatnyi teher következtében hogyan befolyásolja a görbületet. A második feszültség állapot alapján meghatározható inercia nyomaték, az pedig ugye egy további csökkenés jelent, nyilván ez kisebb lesz, mint az egyes állapot alapján meghatározható, tehát az adott berepett keresztmetszetben számított görbület, az az első feszültség állapot, vagy a repedésmentes állapothoz képest egy nagyobb görbületet fog jelenteni. A további probléma pedig az, hogy a betongerenda, hogyha egy gerendáról van szó, amit ott a fölrajzoltunk, és ezt kirajzolom mondjuk az ő maga valóságában, akkor a teher hatására az hát valamilyen repedések kialakulásával fogja az alakváltozást ugye követni. És ezek a repedések, ezek pedig nem folyamatosan alakulnak ki a gerenda minden egyes keresztmetszetében, hanem két repedés között mindig van egy olyan szakasz, amely szakasz nincsen berepedve. Tehát ha most egy gerendára terjesztem ki a dolgot, akkor vannak olyan szakaszai a gerendának, amelyek hát gyakorlatilag ugye első feszültség állapotban vannak, meg vannak olyan szakaszai, vagy olyan keresztmetszetei, amelyek a második feszültségi állapotban vannak, és hát ennek megfelelően kellene meghatározni egy olyan merevségi értéket, ugye itt az észeri az gyakorlatilag a gerendának a hajlító merevsége, tehát így szoktuk nevezni egyébként, amely alkalmas arra, hogy a gerendának a görbületét azt többé-kevésbé pontosan leírja. Hát ez egy olyan módosítás tartozik, amely módosítás azt veszi figyelembe, hogy gerendának tehát vannak berepet keresztmetszetei és a repedések közötti repedésmentes szakaszai, ami azt jelenti, hogy a repedések közötti szakaszoknak van egy bizonyos merevítő hatása, amely merevítő hatást nyilván az alakváltozás szempontjából, az alakváltozásnak a mértékét az csökkenteni fogja, ezt a merevítő hatást kellene valahogy figyelembe venni. Hát ennek megfelelően egy adott gerenda esetében az az inercia nyomaték, mondjuk az I római 2, amit ezzel a hagyományos képlettel határozunk meg, módosítható a következő képpen, hogy a nyomott beton zónának az inercia nyomatéka lesz az egyik része ennek az inerciának. Ez hozzáadjuk az alfa E, hát mínusz egy, ugye, hogyha a nyomott zónában van betonacél is, I-S vessző inercia nyomatékot, tehát ez nem más, mint a nyomott zónában lévő acélbetét keresztmetszeti mennyisége, és hát ehhez kellene hozzáadjuk a húzott betonacéloknak ugye az inercia nyomatékát, hogyha egy klasszikus második feszültségi állapotot vizsgálunk, szorozva alfa E-vel, ugye a alfa E tényező az nem más, mint a két anyagrugalmasai tényezőnek a hányadosa, tehát az ES per EI, EC, de ebben az esetben egy módosított alfa E értéket lehet figyelembe venni, egy alfa E CS tényezővel szokás ezt jelölni, amely tehát a húzott vasaknak az inercia nyomatékának a betonra transformált értékét jelenti. Tehát ezekben ugye az alfa E az ismert, tehát az ES per EC. Persze az EC-nél is ugye azt a hatást figyelembe kell venni, hogy a tartós teher miatt ez változó. Az alfa E CS pedig egy olyan tényező, amelynél ez az érték még osztva van egy CS-sel jelölt tényezővel, amely tényező veszi figyelembe, hogy a két repedés közötti betonnak van egy merevítő hatása a szerkezet alakváltozása szempontjából. Tehát, hogyha most itt ki szeretném ezt rajzolni, és konkrétan egy adott keresztmetszetre vonatkoztatva, akkor egy ilyen sima négyszög keresztmetszet esetében ugye van benne AS vessző, meg AS vasalás, és ugye a keresztmetszeti adatokat is ismerjük minden tekintetben, akkor ugye gyakorlatilag az első feszültségi állapotnak megfelelő helyzetben egy ilyen feszültségi ábránk van, vagy hát az alakváltozási ábránk az is hasonló, egy epsilon C, itt az epsilon T nagyobb, mint az epsilon C T U, tehát annak a maximális értéke, és hát itt vannak benne a vasak, vagyis a semleges tengelyig ez lesz az AC, tehát ennek az inercia nyomatéka ide a semleges tengelyre az első tag, a második tag az AS, tehát az itteni vasnak az inercia nyomatéka ide szorozva a alfa E tényezővel, ez pedig a húzott vasnak az inercia nyomatéka oda, szorozva ezzel a módosított alfa E tényezővel. Hát mitől függ ez a merevítő hatása a betonnak? Hát nyilván attól függ, hogy minél nagyobb feszültség keletkezik a betonban, vagy a húzott betonacélban, ugye annál inkább, annál jobban meg fog repedezni a tartony. Minél sűrűbben alakulnak ki a repedések, ugye annál jobban fog csökkenni ez a merevítő hatás. Amikor a repedések azok viszonylag ritkák, akkor közel vagyunk az első feszültségi állapothoz, tehát akkor igazából ez a merevítő hatás csak kevéssé érvényesül. Hát ennek a merevítő hatásnak a figyelembevételére különböző kísérleti vizsgálatok alapján javasolja a szabvány azt a összefüggést alkalmazni, amellyel ez közelítőleg figyelembe vehető. Azt is figyelembe véve, hogy nem csak a betonacélnak a húzófeszültségétől fog ez függeni, hanem a bizonyos egyéb tulajdonságoktól is, úgy, mint a betonacélnak a típusától, tehát bordázott betonacél vagy sima betonacélunk van, mert egészen mások lesznek a repedés kialakulásának a jellemzői, hogyha sima vagy bordás acélt használunk. Ugye a bordás az nagyobb tapadással van a betonhoz kapcsolva, mint egy sima betonacél. A másik pedig, hogy milyen a teher, mert a terhelés hatására is a tartós teher, amelyik hosszú ideig működik a szerkezetre, a repedések tova terjedését, vagy újabb repedések megnyílását is okozhatja. Ezért a képlet úgy néz ki, hogy van egy beta 1 meg egy beta 2 tényező, amelyek tehát egyből levonva van ez a beta 1 meg beta 2 tényező, és ez van megszorozva a sigma C, sigma SR per sigma S tényezőnek a hányadosnak a négyzetével. Tehát ebben a kifejezésben ez már az Eurókód által javasolt összefüggés ennek a merevítő hatásnak a számítására. Ez a betonacél felületétől függ. Mégpedig az értéke 1, ha bordás, és ha sima a felület, akkor pedig 0,5, illetve a beta 2 függ a tehertől, mégpedig olyan módon, hogyha tartós teher van, akkor az értéke az 0,5. Ha rövid idejű, akkor pedig 1. Ez a két szám pedig nem más, mint a repedés pillanatában, a repedéskor a betonacélban keletkező feszültség, tehát a repesztő nyomaték hatására a betonacélban keletkező feszültség. A nevezőben lévő szigma az pedig az adott teherkombinációból meghatározható nyomaték hatására a betonacélban keletkező húzófeszültség. Még egy korlátot is ad erre a szabvány. Azt mondja, hogy ez nem lehet kisebb, mint 0,5, tehát nagyobb vagy egyenlőkkel legyen 0,5-nél ez az érték. Hát ugye, ha ezt figyelembe veszük, akkor látható, hogy az alfa E értéke az a hagyományos értékhez képest növekszik, hogyha ez a CS érték csökken. Tehát a húzott övben lévő húzott betonacélnak az inercia nyomatékát azt egy nagyobb értékkel vesszük figyelembe, mint hogyha ez a merevítő hatás nem szerepelne. Tehát ilyen módon próbálja a szabvány ezt a merevítést, a beton merevítő hatását figyelembe venni, és ezzel lehet végül is a görbület értékét meghatározni. Ennek alapján, tehát hogyha az inercia nyomatékot így számítjuk ki, akkor utána egy adott gerenda részre vonatkozóan meghatározható ez az inercia nyomaték, és onnantól kezdve a görbületet ki tudjuk számítani. Ha a görbületet ismerjük, akkor a görbületből, tehát az 1 per R görbület hatásáról lehet számítani az Y D számított alakváltozást, amely hát a szokásos módon a kis elmozdulások elméletének megfelelően határozható meg. Tehát ha például van egy befogott konzol vasbeton gerendám, amelyre működik itt valami koncentrált erő, most egy ilyen tök egyszerű példát próbáljunk megoldani, ugye akkor, ha ennek a konzolnak a kinyúlása A, a kis elmozdulások elmélete alapján minden egyes keresztmetszethez hozzá lehet rendelni egy görbületet, és akkor a görbület szorozva az adott keresztmetszethez vonatkozó távolságával megadja az eltolódást, ami ebből a görbületből kialakult. Tehát először fel kell rajzoljuk a nyomatéki ábrát. Nyomatéki ábra lesz egy ilyen lineáris nyomatéki ábra. Itt lesz egy M egyenlő P szer A nyomaték itt a végén. Tehát ez lesz a nyomatéki ábrám. A nyomatéki ábrához hozzá tudom rendelni a görbület ábráját, ami ugyanilyen kinézetű lesz. Tehát itt az 1 per R ábra az úgy néz ki, hogy itt van a P szer A per EC I római 2. Most ugye ezzel jelöltük azt az inercia nyomatékot, és hát akkor a végpontnak az eltolódása, az pedig ennek alapján, ugye valami ilyen ábra alapján kapható. A végpont elfordulásánál mindegyik keresztmetszethez tartozó görbületet meg kell szorozni az ő távolságával, és ezeket összegezni, ami egyébként ugye azt fogja jelenteni, hogy ide lehet redukálni ennek a háromszög alakú ábrának a súlypontjába a görbületeknek az eredőjét, és akkor ezt meg kell szorozni ugye ezzel a távolsággal. Tehát akkor ennek az ábrának a területe, ez a P szer A per EI szorozva A per 2, tehát ez lesz mondjuk, jelöljük ezt egy fi-vel például. Már ott van egy fi már, de tudjuk, hogy ez egy másik fi, tehát ne keverjük össze. Tehát ez P szer A per ECII római 2 szorozva A per 2. Tehát akkor PA négyzet 2 EIC. És akkor ebből pedig az itteni YD az egyenlő lesz, azt meg kell szorozni még 2 harmad A-val, ugye, mert akkor ennek a távolsága oda akkora lesz, tehát az YD végül is egyenlő lesz a P A a köböm per, ugye kettővel tudok egyszerűsíteni, EC II római 2 3, és még 3-mal osztani kell. Ugye? Tehát ez lesz az a eltolódás, amit mondjuk egy adott szerkezet típusnál ellenőriznem kell, hogy ez kisebb legyen, mint a Y megengedett értéke. Ami például egy ilyen konzol esetében, hát kicsit másképpen néz ki, mint ahogy ott látható volt. Tehát az olyan L per 100 vagy A per 100 körüli érték, attól függ, hogy milyen szerkezetről van szó, és ezt tudom ellenőrizni. Most itt ugye azt tételeztük fel egyéb iránt, hogy a tartó teljes hossza mentén ez a helyettesítő inercia nyomaték érvényes, tehát úgy számoltuk, mintha a tartó be lenne repedve végig. Márpedig ugye biztosan nem igaz, hogyha egy ilyen teher működik rá, hogy a teljes hossza mentén be van repedve, mert itt vannak olyan pici nyomatékok, amelyeket még a beton úgy repedésmentesen is el tudna viselni. Tehát itt a ez egy bizonyos szakaszon, tehát ha meghatároznám mondjuk a repesztő nyomaték értékét, akkor repesztő nyomatéknál kisebb nyomaték esetében nem ezzel az inerciával kell számolni, hanem az ott látható I1-es inerciával. Hát ilyenkor két dolgot tehetek, vagy azt mondom, hogy biztonság javára mégiscsak azt mondom, hogy végig a tartó hossza mentén azonos merevséget lehet feltételezni, és a szabvány is azt mondja, hogy egyszerűbb szerkezetek esetében az azonos előjelű nyomatékok szakaszain lehet szabad azonos állandó merevséggel számolni. Hát vagy pedig azt is tehetem, hogy mégis figyelembe veszem ezt a hatást, tehát hogy nem a teljes gerenda fog berepedni, amely esetben pedig hát a dolog csak annyiban változik az előzőhöz képest, hogy ha például most innen folytatva ezt a nyomatéki ábrám, tehát ugye így néz ki, és a repesztő nyomaték mondjuk itt látható, ugye ennek viszonylag akkor van jelentősége, hogyha elég hosszú szakaszon lehet repedésmentesnek feltételezni a tartót, tehát mondjuk ez legyen az M repesztő nyomaték, akkor a redukált ábrám, vagyis a görbület ábrám olyan módon változik, hogy eddig a szakaszig, ugye ezeket az ordinátákat elosztom a EC per I római kettővel, itt pedig egy nagyobb nyomaték, nagyobb inerciával, tehát lehet benne egy ugrás, tehát ez az érték itt az M per ECI I római 2, ez az érték meg, ami itt van, ez az M per ECI római 1. És akkor két részből lehet összerakni a végpontnak az eltolódását, ugye ennek az ábrának a területét megszorozva a súlypontjának a távolságával kapom a berepett szakasz hatásából számítható eltolódást, és ennek a háromszög alakú ábrának a területét pedig beszorozva az ő távolságával kapom a repedésmentes szakasznak a hatásából keletkező eltolódás, és a kettő összege lesz a végleges eltolódás. Nyilván kisebb értéket fogok kapni, mint az előző értéknél kaptam. Hát ez egy lehetőség arra, hogyha szükség van rá, akkor egy viszonylag pontosabb értéket is számíthatunk az alakváltozáshoz. Persze mindenben benne van az a bizonytalanság, amit eddig mondtam, tehát hogy ez a betonmerevítő hatása mondjuk ezzel a képlettel számítható, hogy a rugalmassági tényezőt hogy határozom meg, és így tovább. Tehát ezek eléggé jelentős bizonytalanságokat jelentenek. Ennek megfelelően az Eurókód szerinti vizsgálat az olyan lehetőséget is megenged, amelynél két részből tesszük össze a szerkezetnek az adott igénybevételből származó alakváltozását, mégpedig egy az előzőekben, tehát az YD egyenlő CS, amely CS tényező ugyanaz, mint az előbb láttunk, tehát ez veszi figyelembe a berepett keresztmetszetnek a merevségénél, ugye a betonnak a merevítő, húzott beton merevítő hatását, szorozva Y római 2 plusz 1 mínusz CS, szorozva Y római 1. Tehát ez az összefüggés, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy ugyanarra a gerendára, tehát mondjuk erre a konzolra, meghatározom a kritikus keresztmetszet eltolódását az első feszültség állapot alapján érvényes merevség hatására, és a berepett keresztmetszetnek a saját inerciánnyomatéka figyelembevételével a második feszültség állapot alapján meghatározható merevségre, és a kettőt ilyen módon kombináljuk, hogy a második feszültség állapot alapján számított lehajlás meg van szorozva ezzel a beton merevítő hatását figyelembe vevő tényezővel, és a maradék pedig lesz az első feszültség állapot alapján érvényes alakváltozásnak a mértéke. És akkor így a teljes szakaszán az adott előjelű nyomatéknak ugyanezekkel az értékekkel lehet számolni, és akkor ebből a kettőből összetéve becsülhető meg a végleges alakváltozásnak az értéke. Tehát azt látjuk ebben az esetben, hogyha a CS értéke az 1 lenne, ami ott látható, akkor gyakorlatilag ugye a második feszültség állapot alapján számítható lehajlás lenne a teljes lehajlásnak az értéke. Ha ez 1-től kisebb, akkor pedig a kettő kombinációja kerül előtérbe. No, hát tulajdonképpen ennyit lehet elmondani, ami speciális egy vasbeton tartónak az alakváltozásának a számításánál. Itt arra célszerű felhívni csak a figyelmet, hogy ezek az anyag jellemzőkben jelentkező bizonytalanságok és a merevségben jelentkező bizonytalanságok azok meglehetősen tudják befolyásolni az alakváltozás értékét, ezért aztán megfelelő kritikával célszerű kezelni például azokat az eredményeket, amelyeket egy számítógépes, valamilyen számítógépes programból kapunk meg, mert a bemenő adatok azok nem mindig felelnek meg azoknak a valós értékeknek, vagy hát közelítően valós értékeknek, amivel az alakváltozásokat számítani lehet. Ugye gyakran lehet látni diplomatervekben ilyet. A gép az a kezdeti rugalmassági tényezővel számol, nem vesz figyelembe a egyéb hatásokat, és hát a repedésnek a hatását az pedig a legritkább esetben veszik figyelembe ezek a programok. Bár vannak most már olyanok, amelyek ezt is számításba veszik. Még azt elfelejtettem mondani, hogy a szabvány szerint arra is lehetőség van, hogy elhagyható az alakváltozás vizsgálat bizonyos esetekben, tehát szokványos tartóknál, hogyha mondjuk egy gerendáról van szó, egy szokásos födémteherrel, akkor bizonyos fesztávolság, gerendamagasság arányoknál azt mondja az Eurocode, hogy az alakváltozásnak az előzőek szerinti kiszámítását azt nem kell elvégezni, hanem azt mondhatjuk, hogy ha ezt betartjuk, akkor ez megfelel. Tehát például van ilyen arány, hogy egy szabadon felfekvő kéttámaszú gerenda esetében, hogyha a magasság, vagy a fesztávolságnak és a magasságnak az aránya az 18-nál kisebb, akkor nem kell a lakváltozás vizsgálatot elvégezni egy födémgerendra esetében, és ilyen értékeket a szabványból ki lehet venni. No, hát akkor ezek után térjünk át a másik lényeges használhatósági határállapot vizsgálatára, ez pedig a repedezettségi határállapot. Felrajzoltam múlt olyan, egy gerendától ilyen repedések voltak, köszönöm, felrajzolva, és hát több okból is nem mindegy, hogy ezek a repedések milyenek. Az egyik ok az, hogy ha nagyon megnyílnak a repedések, akkor azokon a helyeken a beton, a cementpép, ugye a korrózióvédő hatása az acéllal szemben az nem jelentkezik, tehát a légköri korróziós hatások azok gyorsan korrodálják a betonacélt. Tehát a repedezettség korlátozásának az egyik szempontja az a betonacélok korrózió elleni védelme. Hát a másik meg az esztétikai hatás, ugye nem mindegy, hogyha itt ülünk a teremben, van fejünk fölött egy gerenda, és össze-vissza van repedve, hát ez csak ilyen festékleválás, ez nem annyira vészes, de egy ilyen gerenda össze-vissza van repedve, akkor nem szívesen ülünk ott alatta, különösen akkor, hogyha laikusak vagyunk, és nem tudjuk azt, hogy a betonnak a alaptulajdonsága az, hogy húzás hatására megreped, tehát azért olyan nagyon megijedni nem kell. Éppen ezért célszerű ezeket a repedéseket kordában tartani, és olyan határokat szabni neki, amivel ugye együtt lehet élni. Hát alapvetően háromféle határállapotot lehet a repedezettség szempontjából definiálni. Az egyik az a repedésmentességi, ugye erről már beszéltünk. Vagyis, hogyha egyáltalán nem engedjük meg repedéseknek a kialakulását a szerkezetünkben, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a főfeszültségek, vagy hát a szélső szál húzófeszültségek nem léphetik túl a betonnak a húzó szilárdságát. Ez alapvetően egy hagyományos vasbeton gerenda esetén nehezen teljesíthető, de feszített tartónál azért ez megoldható. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a repedésmentesség szempontjából tulajdonképpen, ha ezt a követelményt írjuk elő, akkor az nem is használhatósági határállapotot jelent, hanem teherbírási határállapotot, mert ha a mértékadó teher egyszer létrejön a tartón, valamikor kialakul, és arra bereped, akkor már nem mondhatom azt, hogy repedésmentes a szerkezet, ugye, mert hát a repedés egyszer létrejött, az nem fog begyógyulni. Legfeljebb a mértéke lesz korlátozott. Éppen ez az a második állapot, amit elő lehet írni, amit úgy nevezünk, hogy repedés záródási. Állapot. Tehát a repedés mentesség az tulajdonképpen teherbírási határállapotra érvényes teherre kell ellenőrizni, hogyha az egyértelműen elő van írva, vagy nem szabad egyáltalán berepedni a tartónak. Ha repedés záródási feltételt írunk elő, az azt jelenti, hogy hát a mértékadó teherre berepedhet, de az előzőekben feltüntetett teherkombinációkra, tehát például a gyakori teherkombinációra egy feszített szerkezet esetében teljesüljön az a feltétel, hogy záródjon a repedés, ami igazából hát vagy záródik, vagy nem, de ez azt jelenti, hogy a számítás szerint a teljes keresztmetszetben csak nyomó feszültség léphet fel. Tehát nem léphet fel a keresztmetszetben húzó feszültség. A feszített tartónál például a gyakori teherkombinációra, a vasbeton tartónál pedig a vázi állandó teherkombinációra, tehát csak nyomó feszültség léphet fel. Akkor azt mondhatjuk, hogy bár bereped egy ennél nagyobb teher esetében, ha az előfordul valamikor a szerkezet élettartama során a tartó, de ez a repedés ez gyakorlatilag eltűnik a szokásos terheknek a hatásából. És hát a harmadik, amelyik gyakorlatilag a leggyakrabban alkalmazott korlát, az a repedés tágasság. Határállapot vagy követelmény, ami viszont azt jelenti, hogy az adott teherkombinációra is berepedhet a tartó, tehát valamelyik a három közül, amelyiket éppen előírja a szabvány. Viszont a repedésnek a megnyílását kell bizonyos korlátok közé szorítani. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egyrészt a húzó feszültségek hatására kialakuló repedés ne legyen egy bizonyos megengedett értéknél nagyobb, tehát mondjuk a vevével jelöljük a repedésnek a megnyílását, ennek egy számítási értéke, amely általában a karakterisztikus értéket szokta jelenteni, tehát azt szoktuk, mint számított repedéstágassági értéknek tekinteni, az legyen kisebb vagy egyenlő, mint egy vevé megengedett repedés megnyílási érték, amely megengedett repedés megnyílási érték viszont függ a szerkezet típusától, fontosságától, a környezeti hatásoktól, ugye mert nyilván, hogyha valamilyen agresszív környezetben van a szerkezet, például mondjuk sós tengervízben egy beton fúró toronynak a talapzata, hát ott eléggé agresszív környezet van, vagy egy autópálya fölött átívelő híd, ahol az autópályán a téli sózás miatt kialakul egy olyan sós lé, amit hogyha elhúznak a híd alatt az autók, azok magukkal húznak, és akkor fölverik a hídnak a szerkezetére is. Tehát az is egy agresszív környezetet jelent. Tehát ha ilyen agresszív környezet van, akkor nyilván kisebb repedés megnyílást szabad megengedni. Ha kevésbé agresszív környezet van, például egy ilyen belső térben, teremben lévő gerenda, amelyik még le is van vakolva, tehát ráadásul még valamilyen módon védve is van, akkor elvileg nagyobb repedés megnyílásokat is meg lehet engedni. Általában ezek az értékei 0,1-től 0,4 mm-ig változhatnak az adott szerkezet típustól és környezettől függően. Hát a 0,4-nél nagyobb repedés megnyílás azért az már egy picit már szemmel is jól látható, tehát esztétikailag sem megengedhető. A 0,4 is mondjuk esztétikailag kevésbé fontos szerkezeteknél lehetséges. Tehát egyrészt ezt a feltételt kell teljesítsük, másrészt a repedés az nem csak a húzásból származó húzófeszültség hatására alakulhat ki a betonban, hanem a nyomó erő hatásából, ugye a harántkontrakció miatt a nyomó erőre merőlegesen kialakuló húzófeszültségek is repedést idézhetnek elő, mégpedig a nyomó erővel párhuzamos irányú repedéseket. Tehát, hogyha nézzük a nyírásvizsgálatnál a rácsos tartó modellnél, ahogy a Ferde rácsulat néztük, ugye az abban keletkező normál erő hatásából arra merőleges irányú repedés is kialakulhat. Tehát ebből a szempontból korlátozni kell a nyomó feszültségeket is a betonban az adott teherkombináció hatására. Tehát egy másik korlát, az pedig a szigma C, ami most, hát adok ide két darab indexet, hogy ez beton, meg hogy nyomott nyomófeszültségről van szó, azt is korlátozni kell a nyomóerővel párhuzamos irányú repedéseknek a meggátlására, amely általában a szabvány előírásai szerint a 0,6 FCK-val van korlátozva az Eurocode alapján. Tehát itt tulajdonképpen ezzel a feltétellel, hogyha az adott terkombinációra ezt a feltételt teljesítjük, akkor ez a típusú repedés ezzel kivéthető. És akkor marad ez, tehát hogy a megengedett repedés megnyílásnál csak kisebb repedések alakulhassanak ki a tartóban. Hát először még azt is definiálnunk kell, ez a számított repedés, ez hol alakul ki. Tehát hogyha van egy gerendám, amely terhelve van, és itt valahol benne van egy vas is, legalább itt a húzott zónában, és itt kialakul egy repedés. Most jó nagy repedést rajzolok, hogy lássuk, hogy miről van szó. Akkor ez a bizonyos vevé D érték, ez a vasbetétek vonalában fellépő repedés megnyílást jelenti. Tehát e között a két pont közötti repedés megnyílásnak a korlátozásáról van szó. Ugye a betontakarástól függően a beton külső felületén lehet elvileg ennél kicsit nagyobb repedésnek a felléptét is tapasztalni. Hát most a következő kérdés, hogy hogyan lehet ezt a VVD értéket meghatározni. Hát mint ahogy egyéb dolgok sem, ez sem olyan nagyon egyértelműen és egyszerűen meghatározható mennyiség a vasbetonban lévő sok bizonytalanság miatt. Ha azonban azt nézzük, hogy próbálunk valamilyen elvi hátteret hozzárendelni ehhez a repedés megnyíláshoz, akkor abból indulhatunk ki, hogy a gerendában kialakuló repedéseknek a megnyílása az hát nyilván attól fog függeni, hogy mekkora húzófeszültség alakul ki itt a húzott zónában a betonacélban, mert a betonacélnak a megnyúlása fogja igazából a összalakváltozása meghatározni a repedések számától és azok távolságától függően, hogy mennyire nyílnak meg a repedések. Tehát a két anyag, a betonacél meg a beton megnyúlásának a különbségét, hogyha szétosztjuk a megjelenő repedések között, akkor tudjuk körülbelül megbecsülni azt, hogy mekkora repedés megnyílásra lehet számolni. Hát ennek a becsléséhez vizsgáljuk meg egy olyan szakaszát a tartónak, amely két repedés között van, tehát e között a két repedés közötti szakaszát, amely két repedés közötti távolságot azt nevezzük el S-nek. És vizsgáljuk, hogy ezen a szakaszon a beton és a betonacél megnyúlása közötti különbség az hogyan alakul. Hát rajzoljuk fel akkor még egyszer ezt a szakaszát itt ennek a tartónak. Itt van egy repedésem, meg itt van egy másik. Benne van a betonacél. meg is hajlik az előzőek alapján az, az alakváltozások következtében. És határozzuk meg azt a S maximális távolságot a két repedés között, amely egyáltalán létrejöhet. Nyilván az lesz a mértékadó a repedés megnyilása szempontjából, ahol egymástól legtávolabb vannak a repedések, mert azon a hosszon az alakváltozás különbség az nagyobb lesz, mint hogyha közelebb lévő repedések közötti repedés megnyilást akarnánk meghatározni. Minden esetre ugye ezen a szakaszon a feszültségek alakulását meg lehet rajzolni, mégpedig olyan módon, hogy a betonban keletkező szigma C T húzó feszültség változása az a következőképpen fog kinézni. Ilyen repedésben nulla lesz a beton húzó feszültsége. Két repedés között félúton lesz a maximális a betonnak a húzó feszültsége, és a alakulás az valami ilyesmi lesz, ugye? Tehát a szigma CT valahogy így fog kinézni. Mégpedig azzal, hogy a két repedés közötti félúton a feszültség, a húzó feszültség a betonban az éppen meg fog egyezni az FCT-vel. Tehát ez az FCT beton húzó szilárdsággal kell azonos legyen, mert ha ennél egy picit nagyobb lenne, akkor itt is megrepedne. Éppen ezért, ha meg kisebb lenne, akkor nyilván ez a két repedés nem lenne a maximális távolságra egymástól. Ugye? Tehát ezt így feltételezhetjük. Ha ezt feltételezzük, akkor két jellemző keresztmetszetnek a feszültség állapotát lehet feltüntetni. Legyen ez itt az egyes keresztmetszet, amely a két repedés között félúton van, és legyen ez a kettes keresztmetszet, amelyik viszont pont a repedésnek a helyén alakul ki. Ugye ezekben a keresztmetszetekben fel lehet rajzolni a feszültség állapotot is. Az egyes keresztmetszetben itt van egy szigma C, itt van egy FCT feszültség, és hát a betonacélban is van valamekkora szigma S, római 1, ugye, tehát az egyes feszültség állapotnak megfelelő feszültséget tudunk itt feltételezni. Tehát ez az egyes keresztmetszetre vonatkozó, a kettes keresztmetszetre vonatkozóan pedig a helyzet az az lesz, hogy a nyomott betonzóna, ugye itt van szigma C, húzott zónában a betonban nincsen feszültségem, viszont itt a húzott vasnak a magasságában lesz egy szigma S római 2-vel jelölhető feszültség. Ezek után nézzük meg ezen a szakaszon ennek a betonacélnak az egyensúlyi állapotát. Ugye nagyon nagy szeretettel fordulunk mindig az egyensúly vizsgálatához, mert hát abból tudunk bizonyos következtetéseket levonni. Tehát, ha itt most kirajzolom ezt a vasat itt a két keresztmetszet között, tehát a berepett keresztmetszet és a félúton lévő keresztmetszet között, akkor működik rá bal oldalon egy húzóerő, amely húzóerő értéke egyenlő AS szorozva szigma S római 1. A jobb oldali végén pedig működik egy AS szorozva szigma S római 2. Tehát első feszültség, második feszültség állapot alapján meghatározható feszültség, ami nyilván nem lehet egyensúlyba, tehát ahhoz, hogy egyensúly legyen, itt valamilyen felületi feszültséget fel kell tételezzek a két érték között, amely felületi feszültség kell, hogy biztosítsa az egyensúlyt. Ez a felületi feszültség, ez a beton és a betonacél közötti tapadásnak megfelelően tud létrejönni, és hát ennek a fajlagos értékét azt nevezzük tau-nak, és azt is tudjuk, hogy a tapadás szempontjából a betonnak a húzószilárdsága egy jellemző adat, amely biztosítja a két anyag együttdolgozását, tehát egy mondjuk alfászor FCT, tehát a húzószilárdsággal arányos tapadó feszültség tud itt létrejönni. No, hát ha ezt így elfogadjuk, akkor tulajdonképpen első lépésként fel tudjuk írni azt, hogy mekkora lenne itt a repedésnek a megnyílása a második feszültség állapot fellépte után. Ez a repedés megnyílás, ez a VVD érték, hát ez gyakorlatilag meg fog egyezni a beton megnyúlását elhanyagolva a betonacélnak a megnyúlásával, ugye ebben a feszültségi állapotban. Tehát a sigma S római 2 per E S, ugye a betonacélnak a rugalmasság tényező szorozva S max. Tehát hogyha ez a maximális távolság a két érték között, akkor ugye ennek a betonacélnak a megnyúlása az ekkora lesz, ugye a fele az egyik, fele a másikra adódik át, tehát az összrevedés tágasság az végül is ennek az értékével lesz azonos. Tehát ez az alapfeltétel, az alapképlet, amiből kiindulva, hogyha meghatározzuk ezeket az értékeket, amelyek itt láthatók ebben, a S-max értékét meg a sigma S2 értékét, akkor meg lehet becsülni a repedés megnyílását is. Hát most írjuk fel annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni az S-max értéket, ennek a betonacél darabnak az egyensúlyát. Tehát hogyha felírjuk ezeket a betonacél átmérőjétől függően, ezeket a keresztmetszeti területeket, tehát akkor phi négyzet, pi per négy, ugye a betonacélnak a keresztmetszeti területe, szorozva sigma S egyel. Ebből le kell vonni a phi négyzet, pi per négy, szóval a sigma S római 2 erőt, és hozzá kell adni ezt a tapadási erőnek az eredőjét. Ugye a betonacél átmérője az phi szer pi, ezt meg kell szorozni ezzel az S max értékkel, illetve hát ugye, mint hogy ennek a darabnak a egyensúlyát nézzük S max per 2-vel, és meg kell szorozni az alfászor FCT-vel, egyenlő nulla kell legyen, tehát ez biztosítja az egyensúlyt. Ebből ki tudjuk fejezni az S max értékét, jött a phi-szer pi per kettővel tudunk egyszerűsíteni, tehát kapunk egy olyan összefüggést, hogy sigma S római 2 mínusz sigma S római 1 szorozva phi-vel, és osztva kettőször alfászor FCT-vel, lesz az az S maximális érték, amely S maximális érték itt most a repedés kialakulásának, az első repedés kialakulásának a pillanatában jön létre. Ezért célszerű még ide egy R indexet is tenni, hogy ez a repedés pillanatának kialakulásakor keletkező feszültségeket jelenti itt, tehát a sigma S római 2 R, és ide is egy R indexet be tudunk írni. Hát továbbiakban még azt is szokás feltételezni, hogy a betonacélban keletkező húzófeszültség a repedés megjelenésének a pillanatában az egyes feszültségállapot alapján számítva jóval kisebb, mint a kettes feszültségállapot alapján számítva. Tehát egy olyan közelítő értéket szokás használni, ahol a sigma S római 2 R szorozva phi per 2 alfászor FCT értékkel helyettesítjük, vagy veszük figyelembe a maximális repedés távolságnak a értékét. Tehát ez most az a távolság, amely a repedés megnyilás pillanatában lesz érvényes. Ha a terhet tovább növeljük, akkor tulajdonképpen az adott teherből származó feszültségig terhelve gerendát, meg tudjuk határozni azokat az arányos értékeket, amelyek most már nem a repedés pillanatához, hanem egy adott teherhez tartozó feszültséghez tartoznak. Tehát, hogyha itt a számlálóját és a nevezőjét is megszorozzuk ennek az összefüggésnek, egy E C, vagy bocsánat, E, hogy hívják, ED, igen, tehát az a hatásnak az értéke az adott teherkombinációból per ED R, tehát a repesztő nyomatékhoz tartozó hatásnak a hányadosával, tehát ennek, ezzel az arányjal, a számlálót is, az előtt is megszózom, akkor itt a számlálóba sigma S, római 2, most már a tényleges terhatására írható, hát a fiat, az ugye nem függ semmitől, per 2 alfászor, és akkor ide egy sigma C, T, csillag, hát még egy római egyet is ide beírok. Tehát első feszültség állapotban a betonnak a vas magasságában keletkező fiktív feszültsége írható. Ugye egy nagyobb teher hatására nyilván bereped a beton, tehát ez nem tud létrejönni ez a feszültség, de fiktív értéke meghatározható, amely nyilván nagyobb lesz, mint az FCT, olyan arányban lesz nagyobb, ahogy a adott terkombinációból származó igénybevétel nagyobb lesz, mint a repedéshez tartozó terkombináció. Tehát ez az összefüggés, ez alkalmas lesz arra, hogy megbecsüljük az adott teherkombináció hatásából két kialakuló repedés közötti maximális távolságot. Tehát ez ennél nagyobb távolságban nem alakulhatnak ki repedések, ugye az előző ábra miatt. És hogyha most ezt az összefüggést ide behelyettesítjük az S-max helyére, akkor megkapjuk azt az alapképletet, amely alapján tehát a VVD, a számított repedés tágasság, az úgy becsülhető, hogy a sigma S római 2, tehát a második feszültség alapján számítható betonacél feszültséget az adott terkombinációból négyzetre emelve, megszorozva fivel, elosztva kettőször alfászor ES szorozva sigma CT csillag, ugye római 1, ez a fiktív feszültség. Ez a képlet, ez elvileg alkalmas arra, hogy a repedés megnyilását egy adott teherből számított igénybevétel hatására meg tudjuk becsülni. Ebben a képletben, amely máig is az érvényes magyar szabványban szerepel, tehát a magyar szabvány szerinti számításban a repedés tágasságnak az értékét ezzel a képlettel kell meghatározni. Van néhány ugye, közelítés, amit itt láttuk, hogy például ugye, elhanyagoltuk a betonnak a megnyúlását, ugye ebben a hol is ott ebben a képletben, meg hogy van ez a fiktív betonhúzó feszültség. A betonnak a megnyúlásának a hatását, azt figyelembe vetjük olyan módon, hogy megszorozzuk ezt az értéket a beton merevítő hatását jellemző képlettel. Tehát az alapszíjessel, amit az előző órán felírtunk az alakváltozás számítására, mert ugye az is a betonnak a merevítő hatását veszi figyelembe, és a magyar szabványban tulajdonképpen ez szerepel is, tehát itt még, most itt kívül írom ezen, mert ez már egy módosítás ehhez, hogyha ezt pszichessel megszorozzuk, akkor ezzel a beton merevítő hatása is valamilyen formában figyelembe van véve. De a legfontosabb tulajdonság, vagy a legfontosabb tanulság, amit ebből a képletből, amit hát többé-kevésbé elméleti úton lehetett levezetni, lehet levonni, az az, hogy a repedés megnyílása az legnagyobb mértékben a betonacélban az adott teherkombinációból második feszültség állapot alapján meghatározható húzófeszültségtől függ. Ugye annak a négyzete szerepel ott, tehát minél jobban ki van használva a betonacél abban a teherkombinációban, ahol a repedés tágasságot ellenőrizzük, hogy annál nagyobb, tehát négyzetesen fog nőni a repedés tágasság. De egy következő tanulság, ami szintén fontos, hogy a repedés megnyílása függ attól, hogy milyen átmérőjű vasat használtunk. Ugye, mert ugyanazt a betonacél keresztmetszetet egy gerendában azt lehet kevés számú nagy átmérőjű vasból, vagy nagyobb számú kisebb átmérőjű vasból is kialakítani. Hát ebből az a tanulság, hogy a repedés megnyílás szempontjából ugye az a kedvezőbb, hogyha minél több kisebb átmérőjű vasat teszünk a keresztmetszetbe, mert ugye lineárisan függ tőle a repedés megnyílása. Tehát nem mindegy, hogy két darab 16-os vasat teszek a keresztmetszetbe, vagy 8 darab 8-as vasat. Ugye az ugyanannyi, ha igaz, ugye mind a kettő 400 négyzetmilliméter. A repedés megnyílás szempontjából abszolút nem mindegy, a teherbírás szempontjából pedig tök mindegy, ugye? Mert ugyanaz a keresztmetszeti területet alkalmaztam benne. Tehát ez a repedés tágasság számításának az alap összefüggése, amelyet hát persze aztán az Eurocode egy kicsit a saját íze szerint alakít, mégpedig figyelembe véve azt, hogy ezek a bizonytalanságok, amik itt szerepelnek ebben a képletben, bizonyos kísérleti eredményekkel korrigálhatók. Tehát például, hogy a repedés megnyílása az S-max-tól és a sigma S2-től ilyen formán függ, annak még vannak egyéb paraméterek is, amiket befolyásolják. Éppen ezért hát ő úgy javasolja számítani a repedés megnyílását, ezt a vevé D, vagy hát vevé K-val is szokták jelölni karakterisztikus értékét a repedés megnyílásnak, hogy az alapképlet az tulajdonképpen ugyanez, csak van még egy tényező előtte, mégpedig egy, megint csak egy betával jelölt tényező. Tehát a betászor, epsilon S, ugye ez a betonacélnak a megnyúlása, nem kell kétségbe esni, a betonacél megnyúlása az a sigma S2 per ES, szorozva S max. Tehát ugyanezt a képletet adja meg indításképpen, mint ami ott is szerepel, csak van még előtte egy tényező, ami bizonyos értékeket figyelembe vesz. Hát például az S értékére, és hát ezt nem is S max-al jelöli, hanem egy más, egy S, R, M értékkel, de végül is most tök mindegy, hogy melyiket számítjuk itt. Tehát erre az S maxra ad egy becslést, amely becslés, hát most nekünk ez itt van, ugye ez a mi becslésünk, amit itt levezettünk, itt ez a következő. Ez annyiban hasonlít a mi becslésünkre, hogy benne van a fi, tehát a fi-től lineárisan függ. A többi az viszont már egy bizonyos paraméter jelent, illetve benne van a szigma S is, de az áttételesen az nem feszültséggel van benne, hanem fajlagos vashányaddal van beleépítve. És hát aztán vannak egyéb paraméterek, fölírom, nem kell megtanulni, de majd úgyis használni kell. Azt mondja, hogy 50 mm-nél közelebbi repedések nem lehetnek. Tehát így kezdődik, hogy 50 plusz, és akkor 0,2, nem 0,25, szorozva K1, szorozva K2, ezek ilyen paraméterek lesznek. És akkor most jön az, hogy phi per rho L. Hát ebből a phi-t azt fölismerjük abból a képletből, tehát az itt is igaz, hogy a repedés megnyilása az a vas átmérőtől lineárisan függ. A rho L az pedig nem más, mint a fajlagos vashányad, de nem akármilyen fajlagos vashányad, hanem a húzott zónára vonatkoztatott fajlagos vashányad. Tehát ez a rho L, az egyenlő az AS L, tehát a hosszanti vas betét osztva az ACT, tehát gyakorlatilag a húzott zónának a beton keresztmetszetét jelenti. Én a K1, K2 értékeket nem írom föl az értékét, mert teljesen fölösleges, megtalálják mindenféle anyagban, amit meg lehet vásárolni, vagy a honlapon is fennlévő anyagokból lesz kivehető. Minden esetre megint a K1 az attól függ, hogy sima vagy bordás felületi az acél, tehát itt tulajdonképpen nálunk ez az alfát jelentette, ami ott látható. Itt az alfa alapvetően attól függ, itt ez a sárga ábrában is, hogy a bordása vagy sima az acélbetét. Hát az eurókódban az van, hogy ha sima, akkor 1,5, ha bordás, akkor pedig 0,8, tehát ennek megfelelően fel lehet venni az értékét. A K2 az pedig attól függ, hogy milyen igénybevétel terheli a tartót. Mert hallgatólagosan idáig azt mondtuk, hogy itt hajlított tartóról van szó, tehát egy gerendának a repedezettségéről. De nem csak akkor, nem csak ilyen igénybevételtől repedhet meg a szerkezet, hanem például tiszta húzásból is. Tehát a K2 azt veszi figyelembe, hogy a keresztmetszetnek mekkora része van húzva. Hát ha teljes keresztmetszet húzott, tehát tiszta húzás van, akkor ez a K2 ez 1, ha pedig hajlított keresztmetszetről van szó, aminek mondjuk a fele lesz húzott, ugye, mert hát hogyha egy ilyen hagyományos keresztmetszetről van szó, akkor a semleges tengely volt a tartómagasság felében, akkor ez 0,5. No, tehát ezzel az összefüggéssel, ha megvan ugye az SM értéke, akkor utána már csak a epsilon S-t kell meghatározni, hát az pedig hasonlóképpen történik, mint ahogy azt mi is meghatározzuk, tehát az epsilon SM, hol van, epsilon S jelen pillanatban egyenlő lesz a sigma S per ES, szorozva ezzel a bizonyos psi S-sel, tehát ez veszi figyelembe a betonnak, megint csak a húzott betonnak a merevítő hatását, hát ez pedig maga a adott helyzetben, tehát a kettes feszültségi állapotban számított betonhúzó feszültség. Tehát, ha valaki MS szerint tervez, nyugodtan alkalmazhatja azt a képletet, annak van viszonylag érthető fizikai háttere. Ha Eurocode szerint tervez, fizikai háttér itt is megvan, csak egy csomó paraméterrel ez meg van bolondítva, annak érdekében, hogy a különböző kísérleti eredmények is figyelembe vehetők legyenek. Általában azt lehet mondani, hogy a magyar szabványban, még érvényes magyar szabványban szereplő összefüggések általában ilyen elméleti úton levezetett összefüggések. Az amerikai szabványokban szereplő összefüggések, azok gyakorlatilag mind valamilyen kísérletre vannak ráhúzva, tehát elszakítanak 500 próbatestet, ráfektetnek egy görbét, és akkor kijönnek ilyen összefüggések, hogy alfa mínusz 0,18-on meg hasonló paraméterekkel. Az Eurocode az a kettőt próbálja ötvözni, tehát van elméleti háttere, de kísérleti eredményekre is támaszkodva határoz meg paramétereket erre vonatkozóan. Tehát akkor végül is a repedés korlátozással, repedés vizsgálattal ezeket az összefüggéseket alkalmazva meg lehet oldani egy gerendának az ilyen jellegű vizsgálatát. No, hát akkor itt be is fejezni, és akkor még egy óránk lesz itt jövő héten, ahol még egy dolgot szeretnék majd megmutatni, mégpedig azt, hogy hát kihajlás is létezik, tehát hogyha nyomott szerkezetünkről van szó, idáig csak keresztmetszetet néztünk, de a keresztmetszet a szerkezetben van, tehát ott a karcsúság is befolyásolja egy ilyen elem teherbírását. Köszönöm szépen, és akkor még jövő héten találkozunk.